Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Meddig várhatunk a gyermekvállalással, és mit tehetünk azért, hogy ne érjen minket meglepetés, amikor a biológia és az élethelyzet találkozik? Tudjuk-e egyáltalán, hogyan őrizhetjük meg a termékenységünket, akár nőként, akár férfiként? Vendégeim a stúdióban dr. Vesztergom Dóra, szülész, nőgyógyász, meddőségi specialista, endokrinológus, és dr. Takács Tamás, andrológus, urológus, szakorvos, mindketten a FEME, vagyis a Felelősen Magadért Egyesület szakértői. Dóra, Tamás, örülök, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük, hogy itt lehetünk.
Köszönjük a meghívást.
Kezdjük onnan, hogy ugye a gyermekáldás a világ legtermészetesebb dolga, kellene, hogy legyen, de hát ez sokszor nem így van. Ti mikor éreztétek, vagy mikor fogalmazódott meg bennetek először, hogy erről nem csak a rendelői helyzetben, hanem társadalmi szinten is beszélni kell?
Orvosként a meddőségi ellátásban dolgoztam, illetve dolgozok a mai napig is, és akkor született az ötlet, hogy ezzel foglalkozni kell, amikor 2021-ben egy barátnőmmel kitaláltuk azt, aki egyébként a Kincsben, mint elemző és vezető kutató volt, kitaláltuk azt, hogy felmérjük a gyermekvállalással kapcsolatos biológiai ismereteket, mert ezt már tették több országban, és hát mi sajnos ugyanazt az eredményt kaptuk, mint a környező országokban, hogy hatalmas tudásbeli hiányosság vannak Magyarországon. És ugyanakkor, hogyha megnézzük a számokat, tehát azt, hogy a felmérések alapján a nők több mint 90%-a fiatalkorában azt tervezi, hogy édesanya lesz. És ennek ellenére minden negyedik nő gyermektelen marad, akkor meg kell nézni az okokat, hogy mi lehet itt a háttérben. Mert van a meddőség, ami egy potenciális ok, hogy nem születnek meg a tervezett gyermekek, de ez alapvetően az eseteknek a 10%-a. Ugyanakkor az nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ugye az elmúlt 10 évben, hogy meg háromszorozódott a meddőséggel orvoshoz fordulók száma, illetve aránya, de ez még mindig a kisebbség, és mégis van 80%-a a nőknek, akik ugyan gyermeket szeretne, anya szeretne lenni, és mivel náluk az utód iránti vágy az alapvetően ösztön, és itt nem arról van szó, hogy ő nem akar gyermeket, mert nyilván, ha nem akarna gyermeket, akkor ezt el kellene fogadni, de ők szeretnének, és mégis minden negyedik nő gyermektelen. Tehát itt egyértelmű, hogy a háttérben információ hiány van, hiszen a nők gyermektelensége az túlnyomó részt nem szándékos, tehát nem egy tudatosan tervezett döntésnek az eredménye. Tehát mi, amikor ezt kitaláltuk, ezt a programot a kollégáimmal, hogy létrehozzuk a Hello Termékenység Tudatosság programot, azt szerettük volna, hogy a gyermektelenség adott esetben egy tudatos döntés legyen, és ne a megfelelő információ hiányán múljon. És akkor, akikkel létrehoztuk ezt a alapítványban ezt a programot, azok a szakemberek, akikkel annó együtt dolgoztam a Szemmelweis Egyetemnek a meddőségi centrumában, a Takács Tamás kollégámmal, akivel most itt vagyunk együtt a rádióban, embriológus kollégákkal, diabetológussal, dietetikussal, akik mind a program mellé álltak azért, hogy hiteles információt osszunk meg a fiataloknak, mert a fiatalokon múlik az, hogy később mennyire fenntartható az országunk, illetve a fiatalokon van a jövő.
Tamás, amikor találkoztál ezzel a programmal, egyrészt mi volt az első benyomásod, és mi volt az az érzés, ami miatt te mellé álltál, és hogy egyáltalán ezt társadalmi szinten kell kezelni, onnan indultunk, hogy ne csak a rendelőben essen erről szó.
Hogyha az előbb elhangzottakból látszik, hogy a hölgyeknek is van némi hiányossága a tájékozottság terén ebből a szempontból, akkor azt el lehet mondani, hogy a férfiakra ez talán hatványozottan igaz, ezt ugye a szakmai tapasztalatom is ezt mutatja, és amikor én kaptam lehetőséget arra, hogy ebben egy kicsit kitekintve, vagy a társadalom számára is ilyen információt szolgáltatva részt vessek, akkor én nagyon örültem, mert azt gondolom, ez nagyon hasznos.
Tehát egyből ráálltál akkor.
Abszolút egyértelmű, és mondom, a férfiak számára is azt gondolom, hogy bőven van mit mondanunk ezen a téren.
Felelősen magadért, ugye az egyesületnek a neve is. Mit jelent számotokra ez személyesen és szakemberként, hogy felelősen kell tennünk önmagunkért?
Ez a tudásnak a megszerzése. Tehát
itt az információ hiányra tudsz rá kapcsolódni.
Az információ és a tudás megszerzése, ugye a tudás az erő, és én azt gondolom, hogy ez kifejezetten a fiataloknak szól, ez a termékenység tudatossági program, hiszen ők azok, akik szeretik már objektíven megkapni az információt, beszélni arról, hogy merevedési zavar, meddőség, vetélés, tehát náluk én azt gondolom, hogy nem szabad tabukkal alatt.
De sok még a tabu, erre lennék még kíváncsi.
Rengeteg. Alapvetően ez a fő oka annak, amiért nagyon sok meddőségi probléma már a később jut figyelem, vagy később kerülnek az orvoshoz a páciensek, és akkor már túl késő, mert időben kifutnak a gyermekvállaláshoz megfelelő időből.
A férfiak esetében ez hogyan
néz ki? A másik érdekesség ebből a szempontból szerintem az, hogy ugye azért a fiataloknak szóló felvilágosító programok azért léteznek, és ebben még egyetemista koromban én is vettem részt középiskolások körében, de ott mindig ugye arról volt szó, hogy hogyan kerüljünk el esetleg egy nem kívánt terhességet, vagy hogyan kerüljünk el nemi betegségeket, de arra témakörről, amiről mi most beszélünk, és hogy annak már fiatalkorban is vannak pontok, ahol be lehet ebbe avatkozni, és tudunk az ellen tenni, hogy később ilyen meddőséggel szembesüljenek, akár a férfi, akár a hölgyek. Erről szinte ezekben a programokban soha nem volt szó. És ugye ez egy nagyon feltűnő hiányossága szerintem ezeknek a programoknak, úgyhogy én ebben látok egy olyan belépési lehetőséget, ami szerintem nagyon hasznos lenne. Mert hogy a férfiak szempontjából az életmódnak van egy kiemelt jelentősége abból a szempontból, hogy fiatalon milyen életmódot élnek, az nagyon jelentősen tudja befolyásolni a nemzőképességüket, és ezt sokan nem tudják.
És hát említette Dóra azt, hogy nagyon sokat tabu a férfiak esetében, mik azok a félelemforrások, amit nem szívesen vállalnak fel, ami miatt nem szívesen fordulnak hozzátok?
Hát ezt szerintem a két irányból tudjuk ezt megközelíteni. Egyrészt ugye a maga a stigmatizáció az a férfiak szempontjából is jelen van. Tehát, hogyha férfiakról derül ki az, hogy nemzőképességi zavaruk van, vagy ott esetben az akaratuk ellenére nem lehet természetes úton gyermekük, ezt ők nagyon sokszor a férfiasság csorbulásaként élik.
Tehát ez
meg.
Egy óriási törés.
Ez egy óriási törés, igen. Lehet is hasonlítani bizonyos diagnózisoknak a kiváltott diagnózisok által kiváltott stresszhez. Tehát ez egy nagyon nagy törés, és ezt nagyon kevesen merik egyrészt nyilvánosan, vagy a barátaink előtt felvállalni, beszélni róla. A másik az pedig, hogy félnek a fizikális vizsgálattól. Ugye ez egy nagyon kellemetlen helyzet, ugye nyilván a hölgyeknek is ugye ez az járás, de azért ez valahogy mégiscsak jobban benne van a társadalom elfogadottsági képében, de a férfiak számára az, hogy nekik ott meg fogják vizsgálni a nemi szerveiket fiatalon, akik még ugye más betegség nem volt adott esetben, és először találkoznak egyáltalán ilyen szituációval, ez nagyon riasztó tud lenni, és hát a fizikális vizsgálat bizonyos szempontjaitól kimondottan félnek, és nem tudják, hogy mi fog ott történni. Tehát ezért is fontos, hogy esetleg egy ilyen felvilágosítással el tudjuk azt mondani, hogy ez nem fáj, kicsit kellemetlen, de azért abszolút átvészelhető, és elképesztően hasznos tud lenni abból a szempontból, hogy egészségesek maradjanak, meg a családdal tudjanak válni.
Sok tényezőről kell még beszélnünk, ami nekem itt eszembe jut, hogy rengeteg tévhit az, ami kering. Néhányat azért próbáljunk itt lerombolni, hogy mi az, amivel leggyakrabban találkoztok, és amire fontos fölhívni mind a hölgyek, mind az urak figyelmét.
Gyakori mítosz például az, hogy a nők problémája a meddőség. Pont ezért vagyunk itt ketten, egy férfi és egy nő, egy andrológus és egy nőgyógyász, hogy felhívjuk rá a figyelmet, hogy gyakorlatilag a gyermektelenség okai 50-50%-ban oszlanak meg a nők és a férfiak között.
Igen, ez így van, ez mondjuk 100 évvel ezelőtt ez fel sem merült volna ez a kérdés.
Amikor 8. Erik lefejeztette a feleségét.
Igen, és aztán közben hány történelmi személyiségről derült, hogy igazából a férfi oldalú nemzőképesség zavara volt. Ugye azért az utóbbi, mondjuk azt mondom, 2 évtizedben azért van ebben elmozdulás egyébként, de azt, hogy egyértelmű, közismert tény legyen ez, hogy fele-fele a megoszlása a meddőségnek a nemek között, ez még mindig nincs így. Tehát, hogy ez egy egyértelmű káros mitosz egyébként, mert ugye sok férfi ezért sem akar vizsgálatra venni, hiszen
semmi baj nem lehet ő vele. Említettétek a túlsúly kérdését, és ez is akár egy tévhit is lehet, de legfőképpen információhiány. Milyen gondot okoz a túlsúly, és mit nevezel, vagy neveztek túlsúlynak?
Én mondom a női oldal, tehát hogy a statisztikák szerint az elhízott nőknél 3-szor nagyobb a meddőségnek az előfordulása, mint a normál súly esetén, és a vetélés kockázata is sokkal magasabb. Ennek van ugye endokrin háttere, amit ismerünk, tehát egy túlsúly az egy a zsírszövet miatt egy krónikus gyulladást hoz létre a szervezetben, ezek bizonyos hormonokat, mint például a kortizol szint emeli, ez pedig egyébként tüszőérés zavarhoz vezethet. De összességében egy ilyen krónikus gyulladás önmagában az embrió is, illetve ugye a környezetre, tehát a méhre, tehát egy beágyazódási problémát is tud okozni. Tehát ezért van az, hogy nehezebben jöhet a baba, vagy akár ha el is marad a menzesz, akkor egyáltalán nem tud jönni a baba, és hogyha meg is fogan, akkor nagyobb esélye van betélés.
Igen, a férfiakra abszolút ez ugyanez igaz, kicsit más szempontok szerint is, hogy ez a obezitás okozta, a nyelhízás okozta a sterilgyulladás, ez náluk is jelen van, ami direkt károsító hatással van a hímivel a sejtek, elsőben mondom a DNS töredezettségen keresztül a minőségére ezeknek a sejteknek, de van még két fontos szempont, ugye a zsírszövet az egy enzimatikusan aktív, endokrinológiai aktív szerv, vagy szövet, és olyan enzimeket tartalmaz, amik a tesztoszteron lebontást ezt elég aktívan elősegítik, vagy végzik, tehát minél nagyobb zsírszövetünk van, annál nehezebb normál tesztoszteron szintet tartani, és a harmadik fontos szempont az a hőmérséklet. Ugye akinek főleg ilyen hasi elhízása van, és a belső szervé körül van elzsírosodás, ott a testhőmérséklet az kimutathatóan emelkedik, és ez egy szintén olyan faktor, ami egyértelműen rontja a heréknek a működését. Szóval ez a három, ez minimum mindenkinél jelen van, aki túlsúlyos.
Illetve maga az elhízás bizonyos betegségeknek, például a policisztikus szindrómának az egyik társbetegsége lehet, ugyanakkor a metabolikus szindrómának is, tehát összességében arra kell gondolni, hogy egy túlsúly vagy már egy elhízás, az gyakorlatilag egy hormonális egyensúly zavart fog létrehozni, és ez egyértelműen befolyásolja a termékenységet. Tehát ideje azon túllépni, hogy az elhízás problémája az egy esztétikai probléma. Most már tudjuk, hogy az elhízás az betegség, és nagyon sok éppen, hogy ki milyen életszakaszban van, az adott esetben a fiataloknál ez az elhízás, mint betegség, a termékenységet nagy mértékben rontja. Tehát itt mindenképpen kell segítséget kérnünk, és ezért beszélünk arról, hogy a meddőségi ellátás, ez egy komplex ellátás, mert adott esetben, hogyha egy jelentős túlsúlyról van szó, akkor sokszor az a megoldás, hogy beállítjuk az életmódot, és elkezdjük segíteni, fogyasztani a pácienst, és nagyon sokszor akár ez természetes úton meg is oldódik a probléma, tehát az életmódváltással sikeresen várandósok is lesznek, és nincs szükség például lombik kezelésre.
Nagyon sok hasznos gondolat és hasznos tanács már elhangzott, de hát van még miről beszélnünk, és Dórával beszéltünk, illetve Dóra említette, az elhízás okozta egyéb betegségeket, de úgy láttam, hogy Tamás is rákapcsolódna erre, mert hogy rengeteg tévhit van e körül a férfiak esetében is.
Igen, ez egy klasszikus tévhit, hogy a férfiaknál ez nem számít, hogyha túlsúlyosak, és mondom, mindenkinek van a kivételt képező ismerőse, aki nagy fokú elhízás ellenére sikeresen tud gyereket vállalni, de ez nem jelenti azt, hogy általánosságban ne rontaná az akár az ő nemző képességét is, csak ugye nem mindegy, honnan rontjuk le. Tehát ez egy minden érintettet érintő nemzőképesség csökkenés biztosan.
És hát akkor azért is fontos, beszéltünk a Felelősen Magadért Egyesületről is, hogy hány szakember vesz részt ebben, és egy-egy kérdést komplex egészként kell kezelni, és ez a helyzet is ezt mutatja, az elhízás kérdése, hogy nem is gondolnánk azt, hogy ez mennyi problémát okozhat egy későbbi gyermekvállalás esetén.
Az sem, hogy ez a férfiak számára legalább olyan fontos kérdés. Tehát ugye az, hogy ma már azért azt napi gyakorlat szintjén látjuk, hogy dietetikus, endokrinológus, begyógyász az részt vesz a hölgyeknek a kezelésében, ugye, akik most már tudatában vannak annak, hogy az elhízásuk az milyen mértékben befolyásolja a nemzőképességet. De férfiaknál ezt még nem látjuk annyira, hogy megyek dietetikushoz.
Mert gyermeket szeretnék.
Így, mert ezzel is van természetesen kivétel, és hát ugye nem szabad elfelejteni a társbetegséget, meg az általános egészséget, hogy ott is fontos ez, vagy nagyon fontos ebből a szempontból, de azért itt még biztosan van teendő, hogy ez is kicsit elfogadottabb legyen, hogy a férfiak is járjanak megfelelő segítséget nyújtó szakemberekhez.
Ami még itt eszembe jut, és akkor Dórához fordulnék, hogy a diéta az egy nagyon érdekes kérdés, nem mindegy, hogy hogyan csináljuk, rengeteg divatos fajtája van, de lehet, hogy pont ártunk vele.
Igen, tehát hétköznapi szokásaink meglepően de nagyon befolyásolják a mi termékenységünket, és ilyenek ezek a divatdiéták is. Én például azt látom a rendelőmben, sokan jönnek azzal, most ez nagyon divatos lett a nők esetében, hogy böjtölnek, illetve az idő ablakot kitolják, amikor nem esznek.
Tehát ez ilyen 14-16 órán keresztül is akár?
Így van.
Mert erről hallottam, de így hogy azt mondod, hogy ez nem biztos, hogy jó egy ilyen helyzetben?
Biztos, hogy nem jó.
Biztos, hogy nem.
Tehát én nagyon szerettem azokat az elméleteket, evolúciós elméleteket, hogy mi miért alakult ki, és erre ez egy nagyon jó példa az, hogy amikor elkezdünk együtt diétázni, vagy valami keto diétázni, vagy intermittáló fastingot, böjtöt kezdeni a párunkkal, vagy a férfi oldalunkkal, akkor a férfiak fogynak tőle, a nők pedig sokkal kevésbé, de leginkább nem, vagy van, hogy súlygyarapodáshoz vezet ez az egész, és a hátterében az lehet evolúciósan, hogy amíg a férfi férfiaknál ugye az éhezés az növeli a kortizol szintet, az tolja az agyba a cukrot, és akkor ők tudnak aktívan, az fölveszi az izmuk, és utána tudnak aktívan mamutot vadászni, addig a nőknél a legutolsó gondolata az, hogy gyermek fogadjon meg a hasában, amikor éhínség van. Tehát egészen elképesztő, tehát biológilag teljesen különbözünk a férfiaktól, és nekünk nem jók azok, amik a férfiaknak egyébként adott esetben működnek. És én azt látom, visszatérve erre az éhezéses dologra, hogy fiatal lányok, akiknek semmi problémájuk nem volt a menstruációjukkal, kiderül, hogy tologatják ezt az időablakot, akár 18, és jönnek boldogan, hogy ők 18 órája már nem ettek, és hogy ezt kipróbálták, ez milyen jól érzik magukat. Igen ám, de gyakorlatilag a menstruációjuk az leáll. Tehát azt tudni kell, hogy az extrém dolgok, mert ez extrém dolog, együnk rendesen, egy időszakos böjtöt, ezt lehet úgy megtartani, hogy mondjuk este 6 órától nem eszünk reggel 8-ig, a szuper, mert az pont elég arra, hogy
a szervezet pihen.
Pihen, jó, a bélműködés, a máj pihen, akkor beállna az anyagcsere, jobb lesz az inzulin rezisztenciának, ez egy, a sejtek regenerálódni tudnak, de az extremitásba elmenni a nőknél egyértelműen leállítja a reproduktív funkciót, tehát sok esetben ez káros, és ugyanakkor van problémánk az elhízással, de azzal is van problémánk, amikor ekkora stressz alá tesszük a szervezetünket, mert akkor meg nincs tüsszőérés. És ha nincs tüsszőérés, akkor megint orvosi segítség kell, pedig gyakorlatilag ilyen apró odafigyeléssel, vagy hétköznapi szokásokkal mellé tudunk állni egy megfelelő reproduktív kezelésnek.
Én azt gondolom, hogy a férfiaknál azért ennyire drasztikus jelenségek nincsenek, de erősíts meg, vagy cáfolj.
Nem, ennyire drasztikus, akkor én sem tudok beszámolni. Akkor inkább, hogyha valaki drasztikus életmódváltásokat csinált. Aki nagyon éhezteti magát ez a férfiaknál is, egyértelmű nemzőképesség csökkenést fog okozni, vagy látunk ilyet. Tudjátok, jó példa, akik mondjuk ilyen gyomorszűkítő műtéten, vagy egyéb ilyen fogyást elősegítő műtéti beavatkozáson esnek át, utána hogy ilyen egy extrém éhezési fázisba kerülnek, és nem értik, hogy lefogytak, és nem jók az eredményeik, mert hogy ennek azért, tehát az ilyen extremitásoknak azért egyértelmű káros hatása van. De amit tudunk, és amit így propagálni is tudunk, ez a mediterrán típusú táplálkozás, hogy a férfiak esetében ez az egyetlen olyan diéta, amiről vannak orvosilag hiteles sztadik és vizsgálatok, amik alá tudják azt támasztani, hogy ennek van. Lehet pozitív hatása nemzőképességre, az összes többi diétáról nem tudunk ilyet. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek ezek jók, de igazolni biztos nem tudjuk, és ezért ajánlani sem szoktuk őket.
Hát fontos megfogadni szerintem mindazt, amit már eddig elmondtatok, mert nagyon hasznos az, hogyha megfelelően készülünk föl egyébként a gyermekvállalásra. Javaslom, hogy folytassuk innen, vendégem a stúdióban továbbra is dr. Vesztergom Dóra szülésznőgyógyász, valamint dr. Takács Tamás andrológus, urológus szakorvos, mindketten a FEME, vagyis a Felelősen Magadért Egyesület szakértői. Jövünk vissza hamarosan.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.